12 óra 10 perc, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, szervusztok, kedves gyerekek, Ila Ildikó vagyok, és műszaki munkatársammal, Nemes Attilával nagy szeretettel várunk benneteket a gyermek műsorban. Műsorunk első felében Szávai Géza a Zöldsivatag vőlegénye című meseregényének hangos könyv változatát hallhatjátok Gáspári Attila előadásában. Most a 19. rész következik. Utána gyermekműsort teljes egészében Mátyás király köré építettük. Fogadjátok szeretettel és tartsatok velünk óra végéig.
A Marosvásárhelyi Rádióban a gyermekműsort hallgatjátok.
Műsorunkat webkamerán keresztül is követhetitek a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon.
A csata. Másnap délután a Samuék feje fölött röpködő madarak közölték.
Innen, 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 föntről már látszanak a hajók, látszanak a hajók, fél óra múlva számotokra is láthatóvá válnak a hajók, fél óra, fél óra!
Brekkegi Berci felkapaszkodott a páncéltörő dinó hátára, és így szólt. Már azelőtt meg kell lepni őket, mielőtt megpillantanánk egymást. 8 fényszóró hal a legnagyobb sebességgel száguljon feléjük, s mindegyik hajó alá álljon be, közülük 2 vakvak. Mikor odaértek, a legveszélyesebb sugárzásotokat vegyétek elő, vakvak, alóluk el ne mozduljatok, a hajókkal haladjatok, vakvak. Kis idő múlva a hajókon rémülten tapasztalták, hogy a sugárzásmérő műszerek veszélyt jeleznek. Mikor Berci marsal megtudta a hajók fölött röpködő madaraktól, hogy a hajók legénysége félig meddig ártalmatlanná tette a rakományt, még 8 fényszóró halat vezényelt a hajótestek alá. Erre teljesen szétszették, és biztonságba helyezték a tudósok a bombákat. Miután a legnagyobb veszély elmúlt, Berci így szólt.
Vak-vak, most pedig harcra fel!
Berci a páncéltörő dinó hátára kapaszkodott, s az lebukott vele a víz alá. Mikor a láthatáron megjelentek a hajók, közelükbe felbukkant a mélyből fia hátán Brekkegi marsal, és hangszórón át harsogta.
Vak-vak, nem hallgattatok a Zöldsivatagra, most utolsó lehetőséget kaptok, hogy adjátok meg vak-vak magatokat, ha nem lesújt rátok a Zöldsivatag, lesújt rátok a Zöldsivatag.
A hajókon nem vették komolyan a figyelmeztetést, ráparancsoltak néhány robotra, ugorjatok a vízbe, intézzétek el őket. Az univerzális járni, úszni és repülni tudó robotok a vízbe ugrottak. Berci vezényelt, s a víz alatti áramtelep egészen enyhe ütésére a robotok bénultan nyúltak el a hullámok felszínén. A megijedt hajóparancsnokok újabb robotokat ugrasztottak, de azok is megbénultak. A hajókon végül csak a 4 fanatikus maradt. Berci tudta, hogy mindenre el vannak számva, ezért figyelmeztette őket.
Ha nem adjátok meg magatokat, abból nagy baj származhat, a Brekkegi háromszög belsejében vagytok, szabadulni belőle vakvak nem lehet. Adjátok meg magatokat.
A 4 közül az egyik, akinek szeme furcsán csillogott, villódzott, féktelen üvöltésbe tört ki. Nézzétek, egy sánta béka dirigál nekünk, de nekem aztán nem! Kiáltotta, a kormányhoz ugrott, a legnagyobb sebességre kapcsolt, de hogy a háromszög falához ért, szikrázni, recsegni kezdett, és megállt a hajó. A kormánynál álló, dühöngő férfi pedig áramütötten rogyott össze. A másik 3 közül 2 erre rögtön felemelte a kezét, a harmadik azonban elszántan ugrott a kormányhoz. De nem volt ideje kapcsolni, mert Kokó Samu, A hajók fölé vezényelte a légierőt, a sok madár a szárnyával és csőrével a földre teperte, Berci pedig mindjárt meg is kötözte. A másik kettő megadóan ült páncéltörő dinó hátára. A megkötözött hajóst és az áramütöttet melléjük gurított a brekkegi Berci, s a partra szállította Kokósamujékhoz.
Megmenekültünk, megmenekültünk, megmenekültünk!
Ettől a boldog üdvrivalgástól visszhangzott aznap a hajdani sivatag. A földsebei. Végre, most már visszatérhetünk az emberek közé, kiáltotta örvendezve Kokósamú, amikor a foglyul ejtett fanatikusokat lesegítették páncéltörő dinó hátáról.
Vak-vak, de előbb még van egy kis dolgunk, szólt brekkegi Berci. Biztonságba kell helyeznünk, vak-vak, a bombákat.
Közben a folyó hideg vizébe fektetett, áramütött hajóst, életre dörzsölték a halak. Brekkegi Berci kiadta az utasítást, hogy ezt és a másikat, aki nem akarta megadni magát, bízzák Behe Buhu felügyeletére, be kell zárni őket kaktuszvárába. Addig ülnek ott, az áthatolhatatlan tövisháló mögött, amíg meg nem értik, hogy teremteni nehezebb és szükségesebb, mint pusztítani. Ezt a lefejverzett hajósok egy idő után meg is értették. Brekkegi Berci azzal büntette őket, hogy vezeklésül a sivatagban maradjanak. Kokósamú segítségével mindjárt hozzá is láttak az árambénított robotok megjavításához, akiket a folyó mellé állítottak dolgozni. Aztán Brekkegi Bercék nekiláttak elszállítani a hajókról a veszélyes tölteteket. Az óvatos Berci azonban nem adta azokat a megnevelt tudósok kezébe. Kaktuszvár legbiztonságosabb kaktuszai közé rejtette, a tudósokhoz pedig így szólt. Először papíron kidolgozzátok, hogyan akarjátok békés célokra felhasználni. Aztán a terveket a mi szakembereink az akadémián ellenőrzik. Miután Pista néni jóvá hagyta, akkor hozzá lehet látni. A kaktusz börtönbe zárt társaitok is részt vehetnek a munkában, ha meggondolják magukat. Miután a harcnyomait eltüntették, a veszélyes tölteteket biztonságba helyezték, Kokósamú bejelentette. Most már csak ugyan gondolhatunk a hazatérésünkre is. Intett Brekkegi Bercinek és Bodri Lalának, felkapaszkodtak páncéltörő dinó hátára, aki a hajóhoz vitte őket. Berci oszolyt vezényelt a brekkegi háromszögnek, aztán felkapaszkodtak a fedélzetre, és sorra kapcsolatba léptek a nagyobb rádió és tévéadókkal. A világ összes rádió és tévéállomásához, szerkesztőségéhez a Zöld Sivatag egyenes adást kér. Fontos közölnivalónk van. A Zöld Sivatag egyenes adást kér. Pár perc múlva a világ összes rádió és tévéadói Kokósamú szavait sugározták. Emberek, társaink, akikért valamikor régen útra keltünk, a Zöld Sivatag elhárította a veszélyt, foglyul ejtette a veszélyes fanatikusokat. A Zöld Sivatag győzött. Tudjuk, hogy tiszta víz, levegő és élelem szűkében vagytok, emberek, saját hibátokból persze. A Zöld Sivatag segíteni akar. Felélesztettünk egy halott földrészt. vize, levegője tiszta, és dús gabonatáblái aratásra várnak. A tiétek, azaz a miénk, mert vissza kell fogadnunk egymást. Mi visszaadjuk nektek a földet, amit valamikor ti tettetek sivataggá, ti pedig fogadjátok vissza társaitokká. Legyetek emberségesek. Használjátok a juhok gyapjúját, de ne nyúzzátok le a gyapjúval a bőrt is. Ne vágjátok le az élő lények lábát. Tiszteljétek a természetet, mert bizony a zöld sivatag valamikor tőletek szenvedett. S ha tudni akarjátok, mi a zöld sivatag, kérdezzétek meg embertársaitokat, teremtőmet és testvéremet, Ivácsony Pétert és a hozzá hasonlókat. És társuljatok ti is a zöld sivatakhoz, mely be fogja gyógyítani a föld sebeit. Így zárult az üzenet. Ezzel Samu visszament az oázisra, bekapcsolta rádióját, és részletesen elmesélte Ivácsony Péternek az egész vándorútjuk történetét. Ez alatt Brekkegi Berci fogadta a világ minden tájáról érkező gratulációkat, s válaszolt a kíváncsiskodó kérdéseire. Bodri Lala érintkezésbe lépett gazdájával, a világhírű tudóssal, és meghívta munkatársaival együtt jöjjenek a sivatagba, és segítsenek teljes biztonságba helyezni Samuék veszélyes töltetekből álló zsákmányát, vagyis a bombákat.
Legyél most egy szilárd jellem,
rohamoz a leves ellen.
Sült krumpli hat legyőzendő,
zsírral támad itt egy kendő.
Új ellen fél rántott csibe,
harap gyorsan sok kicsibe.
Jól van fiam, újabb parancs,
fogjú rejtendő egy narancs.
Végezetül Ákos vitéz, hogy jól lakjál,
Mákos pitéz.
Vitézről énekelt az Alma együttes, de mi nem is annyira az Ákosokra koncentrálunk, mint a Mátyásokra, ugyanis Mátyás neve napja van, Isten éltesse tehát a Mátyás nevű hallgatóinkat, titeket, kedves Matyik. A Mátyás egyébként, ha nem tudtátok volna eddig, azt jelenti, hogy Jahve ajándéka, azaz Isten ajándéka. Mivel a műsorunk további részét Mátyás király köré építettük, engedjétek meg, hogy egy rövidke, tanulságos Mátyás király mesével kedveskedjünk nektek. Mátyás király és a tisztesség. Ezt a mesét Kóka Rozália Mátyás király rózsát nyitó ostornyere című könyvéből, gyűjtéséből olvasom nektek. Mátyás királynak volt egy furcsa szokása. Minden nap elvitette magát egy kétkerekű kocsin sétálni. Azt a kocsit mindig másik ember húzta. Utoljára már mindenki megsétáltatta a királyt, a szegény emberre került a sor a sétáltatásban. Jelentkezett hát a királynál. Adjon Isten felséges királyom, fogadj Isten fiam, na eljöttél te is megsétáltatni engem? Én igen, mondta a szegény ember, befogódzott a kocsi hámjába, s már indultak is végig a városon. Ahogy mentek, a szegény ember folyton folyvást hátra nézegetett. Egyszer Mátyás király megsokallotta a dolgot, megkérdezte, ugyan fiam, mit nézegetsz te örökké hátrafelé? Nézem a kerekeket, válaszolta a szegény ember. S hát azokat mi a fekete fenéért nézed olyan erősen, tudakolta a király. Azt nézem, hogy milyen érdekes dolog ez a kerék. Megyen eléfelé, s a küllők benne egyszer fenn, egyszer len, egyszer fenn, egyszer len. Olyan ez, mint az ember élete. Hát ezt miért mondtad? Azért, magyarázta a szegény ember, mert így van a szerencsével is. Egyszer fenn, egyszer len. Most felséged ül fenn a kocsin, és én kell húzzam. Ez bizony nem valami nagy tisztesség a számomra. Hát mi lenne a tisztesség, te szegény ember? Kérdezte a király. Hát az lenne most a tisztesség, ha visszafelé én ülnék a kocsikába, s felséget húzná, felelte a szegény ember. Nagyot kacagott a király, erősen tetszett neki a szegény ember bölcsessége, azt mondta neki. Na te szegény ember, legyen meg a tisztességed, ülj fel a kocsira, most én húzlak hazáig. A szegény ember nagy büszkén felkondorodott a kocsira, csodálkoztak a népek, hogy a király húzza a kocsit, s a szegény ember ül fenn az ülésen. Otthon Mátyás jól megajándékozta a szegény embert, mert semmit se szeretett jobban, mint az okos embereket.
Ti mondjátok.
Ezt ti mondjátok.
Én Jörfi Dániel vagyok, 10 éves vagyok.
Na mit gondolsz a meséről? Arról, hogy Mátyás király maga húzta hazáig a szegény ember, csak hogy beteljesedjék a tisztessége.
Egy más király nem ugyanazt csinálni, mint Mátyás király. Inkább börtönbe rakná őt, hogy mit mondott neki, és valamilyen csinálna.
Szerinted minden igaz Mátyás királyról, amit a mesékből ismerünk róla?
Nem hinném, mert még nem láttam Mátyás király se, nem tudok olyan sokat róla.
Egyébként a tegnapi bekecselő adásról mi a véleményed?
Jó volt, élvezetes volt. Bemutatták, hogy hogy ért Mátyás király, és vidám volt.
Nem teljes mértékben egy hagyományos színházi előadás, sokat táncoltak benne, ez tetszett?
Igen, tetszett.
Gerepelen Sági vagyok, 10 éves.
Ezt a mesét hallva, mi fogalmazódott meg benned Mátyás királyról? Szerinted egy mostani király, vagy ahogy mi ismerjük a királyokat, hajlandó lett volna hazahúzni a szegény ember? A szekerén?
Nem, inkább felakasztotta volna.
Megbüntette volna azért, amit mondott?
Igen.
Én Labora Mária vagyok, 8 éves. Van az egy király, az Mátyás király, és Mátyás király megtette ezt.
Azt is tudjátok Mátyás királyról, ezt legalábbis ezt mondogatják róla a mesék, a mondák és a krónikák, hogy néha álruhába bújt, ugye? És úgy lopakodott ki a népéhez, hogy megnézze, hogyan élnek, mit csinálnak és mit gondolnak róla. Na, ha most Mátyás király itt ülne közöttünk, persze álruhában.
Hogy te vagy Mátyás király? Csilla vagyok, Kereben egy Csilla, 8 éves vagyok, és azt gondolom Mátyás királyról, hogy kedves, és nem ilyen gonosz, sok minden megtenni egy emberré.
Én azt gondolom, hogy ő igazságos volt, és jó akart, mindent jó akart az embereknek, hogy mondjuk, amikor meglát, hogy ostorozza, a többieket szolgálnak, akkor ő csinálta azt, hogy ő vágják a fát, és ők rakják vissza.
Sebesi Dávid vagyok, 7 éves.
Mit gondolsz te Mátyás királyról?
Hogy igaz volt a történet.
Jó lenne, ha most egy hozzá hasonló király uralkodna?
Én szerintem jó lenne, akkor itt a föld nem lenne ilyen rossz, hogy mindenki vereked, hanem tisztességes lenne itt. Nem pénz lenne, hanem elcserélnénk, mondjuk én adok valakinek egy kabátot, ő ad nekem egy ruhát, igen.
Igen, de ne felejtsétek el, hogy azért az ő korában is bizony eléggé nyomorgott a nép. Ő, amikor bement a nép közé, mit látott? Bíró.
Mert dolgoztatták, és ütötték őket, meg nem voltak jól velük. Pedig nem is az ő népe volt, hanem ő is egy ember volt, és ő is a néphez tartozott. De ő kivétel a népet dolgoztatta, hogy neki is legyen egy népe, aki dolgozik neki.
Pedig Mátyás király volt a király. Hogy lehetséges ez?
Ők akartak lenni a trónon, mert irigyek voltak, és az irigység a legrosszabb a világon.
Ők nagynak gondolták magukat, hogy ők az urak, úgy csináltak, pedig Mátyás király volt a király.
És mit mond a mi mesénk? A kerékben a küllők hogy járnak?
Egyszer fenn, egyszer len.
Berecki Márta vagyok, 10 éves.
Mi az, ami megfogott téged, akár ebben a mesében, akár a Mátyás király igazságai című előadásban, amit a Bekecs együttes előadásában láttál?
Az, hogy Mátyás király nagyon bölcs ember volt, és nagyon kedves volt a néphez is.
És miben állt a bölcsessége? Mit figyelt az emberekben?
Hogy hogyan bánnak egymással? Mit csinálnak együtt? Direkt ezért áruhájba bújt, és megnézte őket.
És legtöbbször mit tapasztalt?
Legtöbbször az, hogy rosszak egymással az emberek, és nem szerette, hogyha sanyargassák a népét.
Szerintetek mi az, ami a mai világban mondjuk más az akkori világhoz képest? Változott valamit a világ azóta? Szerintetek az emberek változtak-e?
Igen. Igen. Én szerintem, hogy lövöldözik egymást.
Jaj, hogy ebben.
Van olyan ember, akinek változott, és egyáltalán nem tesz semmi jót, például felgyújtja az erdőket, levadásza az állatokat, és lövöldözik a társaira. Mert ezzel csak rosszabb itt a világon. Jobb világ van valamennyire.
Te mit gondolsz, Márta?
Szerintem sokkal modernebb lett már a világ, már nem járnak nagyon kocsikkal, inkább... Most olyan kerekessekkel, hanem most gépjárművekkel, vagy akinek nincs az buszokkal, és ne azt csinálják, mint régebb, hogy mindenki járhatott arra, merre akar, hanem az megvan, hogy hova lehet menni.
Mickey Mano,
Mátyás király igazságairól legutóbb nyárát Szeredában, február 22-én láthattunk egy nagyon érdekes előadást a Bekecs Néptánc Együttes szervezésében is előadásában, és ezt az előadást látták azok a jobbájtelki gyerekek is, akiket az imént hallhattatok Mátyás királyról gondolkodni, véleményezni. Nos, azok a hallgatók, ti, akik lemaradtatok esetleg az előadásról, nem veszítettetek semmit, ugyanis a mesélő, Ricciu Ilka Krisztina, aki a mesélő szerepét töltötte be a Mátyás király igazságai című előadásban, itt lesz velünk, és töviről hegyire elmeséli nektek az előadást. Fogadjátok szeretettel!
Mátyás király igazságai című előadásunk úgy kezdődik, hogy két gyermek nem tud megegyezni egy játékon. Igazságtalannak tartják, hogy nem tudjak megegyezni. Ekkor jut eszébe a mesélőnek, hogy igazságos, csak Mátyás király volt, és mivel a két gyerek nem hallott még Mátyás királyról, ezért mesélni kezd. Valamikor réges-régen úgy választották a királyokat, hogy a koronát felrepítették jó magasra, s akinek a fejére szállt, az lett a király. Mert hogy a koronának olyan varázsereje volt, hogy csak annak a fejére szállott, aki a legjobban megérdemelte. Egyszer elfogyott a magyaroknak a királyuk, és új királyt akartak választani, de a nagyurak sehogy se tudtak megegyezni. Látjuk is, amint szépen sorjában felmásznak a trón tetejére, rászáll a fejükre a korona, de amikor megörvendenek neki, úgy kipattan belőle, mintha ott se lett volna. Mátyás szegény béres gyerek volt, és egy ostorral ki is nevezzük a két gyerek közül, ki legyen Mátyás. Azon a reggelen igen korán felébredt, mert hogy nagyon furcsa álmot látott. Álmában megjelent neki egy angyal, és azt mondta, hogy ő lesz a király. Mátyás nem szólt senkinek semmit, felöltözött szépen, befogta a gazdája hatökrét, és elindult szántani. Int Mátyás királyt játszó gyermeknek, hogy jöjjön szépen hátra függöny mögé, és hagyják csak egyedül a másik gyereket a színpadon. El is tűnnek ügyesen. Ott marad az ostorral a kezében szegény gyermek, akinek nem jutott szerep. Fel is van erősen háborodva, s elmondja, hogy akkor lészem belőled, király, amikor az ostorom nyele kivirágzik. Na de láss csodát! Az ostor nyele kivirágzik, biza, elhúzódik a függöny, és minthogyha panoptikumban lennénk, megfagyva állnak az úri hölgyek, úri urak, Mátyás király már teljes díszében a trón előtt áll, hátra jön a másik gyerek is, neki a bolond szerepe jutott, abba öltözik be.
Hogy oldottátok meg, hogy kivirágozzék az ostornyel?
Egyszerű technikai megoldás, az ostornak a nyelén van egy gomb, amit fel lehet nyomni, és ahogy feltolod, az belül van egy szerkezet, és az a tetejéből kilöki a virágot. És ezt észrevétlenül lehet, mert ugye kezedbe fogod a botot, és nem látszik, hogy az ujjaddal fel tudod nyomni, és olyan, hogy a magától virágoznak ki. A koronázási lakomán az asztal csak úgy roskadozott a válogatott finomságoktól.
Nagyon érdekes volt az asztal is, ahogy megoldottátok az előadásban.
Igen, nem akarunk sok kelléket használni, ezért úgy oldottuk meg, hogy láthatatlan dolgokat ettünk, de mindenkitől meg tudtad határozni, hogy éppen csirkecombot, vagy halat eszik. A nagyurak úgy teletömték a bendőjüket, hogy alig tudtak szuszogni. Vacsora után előkerültek a finomabbnál finomabb borok. A nagyurak sűrűn töltötték tele kupájukat az aranyló fehér és az édes vörös borokkal. Áldomás áldomást követett. Isten áldja meg a vár bőkezű urát, mondta az egyik nemes. Királyunk édesanyját, a haza védelmezőjét. Mátyás király feláll, és mindenki megbotránkozására azt mondja, hogy Isten áldja meg a dolgos kezű földművest. Júj, a nagyurak, minthogyha ördögöt láttak volna, úgy sápítoztak a színpadon. Megjelentek, ügyesen kapákkal felszerelkezve a földművesek, és olyan kapástáncot rittyentettek Mátyás királynak, hogy mindenki a csodájára járt. Na de a nemes urak csak meg kellett mutassák, hogy ők a karddal hogyan bánnak. Na de Mátyás király túljár az eszükön, mert mikor lejár a kardostánc, felajánlja nekik, hogy most kapával csinálják ugyanezt. dőzsöléshez szokott nagyurak, erősen nem tudták, mit kezdjenek a kapával. Hol fejbe vágták magukat, hol egymást, hol lóként akarták használni, hol halászbotként, de sehogyan sem boldogultak vele. Végül mit volt mit tenni? Szívből jövő áldást mondtak a földművesekre, hiszen náluk nélkül nem lenne kenyér az asztalon. Mátyás király álruhában járta a világot. Egyik alkalommal, amikor az országúton érte az este, és beért a legközelebbi faluba, látta, hogy a falu szélén lévő kovács műhelyben tűzvilágol. Kovácsék keményen dolgoznak este is. Sok a munka, kevés a fizetség érte. Mátyás király megérkezik hozzájuk álruhába, senki nem veszi észre, hogy királyi vendég érkezett. Amikor látják, hogy a kalapáccsal jól bánik, hát azt mondja a kovács, hogy ahol haton esznek, ott heten is elférnek, s ügyesen leülnek az asztal mellé. Imádkozás után elé kerül az egyetlen egy szerencsétlen csirkecomb, amit hét felé osztanak, de mindenkinek jut belőle. Szegény kovácséknak boruk nincsen. Viszont úgy illik, hogy a vendéget megkínálják. Pénz sincsen már otthon, ezért a kovács leveszi díszes dolmányát, és az éppen beérkezett baráttól, akit csak megsugom, hogy a bolond játsza, az a gyerek, aki bolondá változott, megvásárolnak egy kancsó bort. Nagy boldogság lesz, de az asszony erősen haragszik, hogy illogálnak. A kovács már-már szokásához híven jól megrekcumozná az asszony, de Mátyás király figyelmezteti, hogy nem így kell bánni az asszonyokkal. Kezet csókol neki, megtáncoltatja, a kovács is követi a példáját, így nagy boldogságban válnak el egymástól. Mátyás király észben tartja a kovács mestert, éppen ezért a mellényt, ami időközben a mesélőhöz került, megvásárolja Mátyás király, hogy majd meghálálhassa vele a kovács jó szívét. Hollós Mátyás, jó királyunk, jól megülte ő a székét, és nem nézte, hogy a kis kényurak csak úgy sanyargatják a népét. Felöltözött durva daróc paraszti ruhába, és eljutott egy este kincses Kolozsvárra. Hát ott biza szomorú látvány tárult eléje. A szegény parasztok kínlódva, nyögve, fájós háttal hordták a fát a gonosz kolozsvári bírónak, aki ostorral mindenek felett csattogtatott és hajszolta őket. Látván ezt Mátyás király megkérdezte a bírótól, hogy mi a fizetség a fahordásért. Hogy mi? Mindjárt 25-öt vágatok a hátadra, és azzal ki is penderíti a színpadról. Na de Mátyás túljár a bíró eszén. Felírja az egyik fára, hogy itt járt Mátyás király, és ezt egy kicsit távolabb helyezi a farakástól. Amikor a bíró meglátja, hogy egyedül áll a fa, hogy távolabb a farakástól, mérgében oda megy, megnézi, hogy mi van ráírva, alig tudja szerencsétlen kiolvasni. Na de amikor megvan, nem hiszi. Azt gondolja, hogy valamelyik paraszt meg akarja tréfálni. Na de amikor hátrafordul, meglátja, hogy Mátyás király teljes pompájában ott ül a parasztjai között, úgy megijedt, a száját eltátotta, és még imádság se jött a torkára. Akkor a bolond ügyesen odda teszi a bírót, hogy hordja csak szépen azt a rengeteg fát, ugyanúgy, hogy a parasztok hordták volna. A parasztok örömtáncot járnak, és mindenki egy-egy fával hazamehet. A bírót Szamosújvár börtönébe viszik, mert mindig jár ki törvény felett terhet rak a népre. Egy másik alkalommal, amikor Mátyás király a világot járta, hogy nem, de belékeveredett egy cigány család putriába. Beszélgetnek, nótázgatnak, táncolgatnak a cigányok, két cigányok, amíg össze is verekszik, hogy kitáncoljon a szép fiúval. Ebbe érkezik meg Mátyás király. Erősen megnézik a cigányok, hogy miféle jött-ment érkezett hozzájuk. Nem jöhet csak úgy akárki ide, csak aki jól ismeri a ritmust. Mátyás király bizonyságot tesz róla, hogy pont ugyanúgy tudja kiverni a tititákat a lábán, mint bármelyik cigány gyermek. Na de az egyik cigány leánka meglátja a lötyögő erszényt Mátyás királynak az oldalán, aki, teszem hozzá, most is áruhában van. El akarja lopni, na de Mátyás észreveszi. Az öreg cigányasszony, hogy megmentse a helyzetet, jósol Mátyás királynak. Jó, édes lelkem, magának úgy felviszi a sorát a jóisten, hogy még egyszer királyságig is felviszi, nem tudván, ugye, hogy éppen egy királlyal áll szembe. Na de a lopással hogy lesz, kérti Mátyás király? Akkor furcsa dolog történik. A cigányasszony, mint hogyha teljesen megváltozna, azt mondja, hogy ha lopni nem megy, meghal az első neve napjáig. Ejhaj! Erősen megijed Mátyás király. Nem csoda, hiszen hátulról megszólal a dobszó, elé kerül a bolond is, és bejelenti, hogy holnap van Mátyás neve napja. És aki teheti, az jöjjön el a bálba. Mátyás király úgy dönt, hogy ha már mindenképpen lopnia kell, hiszen holnap neve napja van, akkor inkább gazdagtól lop, és elmegy a főminiszteréhez. Látjuk, ahogy Mátyás király settenkedik béfele, hogy valamit elcsenjen a minisztertől. Azt is látjuk, hogy előre jön a miniszter és a felesége. Elővesznek egy kupát, elővesznek egy mérges fiolát, és cseppentenek a kupába. Amikor a kanalat elhajítaná a főminiszter, Mátyás király kifogja, s azzal meg is történt a lopás. Jó helyen járt így Mátyás, mert észrevette, ki tudta hallgatni, hogy a miniszter és ármányos felesége meg akarják mérgezni. Na de túljár ő az ő eszükön. Elérkezik a nevenap, összegyűlnek az urak, az úrhölgyek, lovagok, vitézek, mindenféle fajta emberek. Ebbe a nagy mulatságba egyszer csak a bolond bevezeti a kovácsmestert. Ugye emlékszünk még rá, nála járt Mátyás király. Ő osztotta meg Mátyás királlyal az utolsó falat ételét is. Mátyás király hálából az asztalához ülteti, mondván, hogy ahol százan eszünk, ott 101-en is elférünk. Amikor pedig a vacsora lejár, felszólítja az urakat Mátyás király, hogy a dolmányaikat szépen-szépen rakják a kovácsnak a vállára, mert hogy elfér ott még jó pár dolmány. Meg is történik. Na de a kovács sem akar annyi kabáttal hazamenni, ezért visszavásárolják tőle az urak, még a mesélővel is egyezkedik egy keveset, aztán megy Isten hírével. Ajándékoztás van, hiszen a neve napjára Mátyás királynak sok ajándékot hoznak. Hoznak kincses ládát, tükröt, szőnyeget. Na de a legérdekesebb ajándék a kupa, amit a miniszter és a felesége visz a királynak. Mátyás tudja, hogy méreg lakozik benne, ezért megkínálja a minisztert, hogy először ő igyon belőle. Megijed az asszony is, a miniszter is, menekülnének, de nem hagyják. Utolsó benekvésként a miniszter kikapja Mátyás lábainál feküdő kardok közül az egyiket, s le akarja szúrni vele. De megállítják a parasztok is, akik jelen vannak, megállítja a cigányasszony is, aki hivatalos volt a bálra. Így Mátyás király életben marad. A kupából a mérget kiöntik, az aranykupát pedig a cigányasszonynak ajándékozza Mátyás király, amiért megmentette az életét. Áldjon meg az Úristen mind a két kezével, mondja neki a cigányasszony, és az Úristen meg is hallgatja a kívánságát. Mátyás királynak dicsőséges nagy hatalmat adott, olyat, amilyet senki más emberfia el nem érhetett. Nagy tánc, nagy öröm, boldogság és zene, amelyben Mátyás király és a bolond lejönnek a színpadról, kiválasztanak két gyermeket, őket felhozzák a színpadra, s mindegy átadván a stafétát, felrakják a koronát, s a bohóc sipkát rájuk, és így ér véget az előadás.
A csíkó csengő rajta, vajon hová megyünk rajta?
Sárga csíkó csengő rajta, vajon hová megyünk rajta?
Se dári, se dom, se dári, se dom.
asztalon, neked kiültünk az ablakon, kikártázik az asztalon. Zsetáni, zsetón, zsetáni, zsetón, zsetáni, zsetón, zsetáni, zsetón. Kovács Lóza fésülködi, a tükörbe vigyeszkedi. Csak egy kicsi csalma vagy te.
Szép is vagy te, jó is vagy te, csak egy kicsi csalma vagy te. Huzsetári huzsetom, huzsetári huzsetom, huzsetári huzsetom, huzsetári huzsetom.
Most engedjétek meg, hogy bemutassam nektek Bakó Klaudiát, jobbágytelkéről, aki nem régiben versenyzett egy farsangi versmondó versenyen, és tovább jutott a megyei döntőbe. Szia, örülök, hogy itt vagy.
Sziasztok!
Melyik verset mondtad el?
A Vesztergom Andreát, kis testvérem született.
Valami kötődésed van ehhez a vershez, vagy csak simán tetszett, azért választottad?
Hát nagyon tetszett, és nagyon vicces is, meg édes is. És szerintem nagyon cuki kis vers volt.
Milyen volt készülni a versmondó versenyre? Magában ez, hogy verseny, ez mit jelent számodra?
Hát tudom, hogy páran izgultak, meg hogy jaj, mi lesz, de én nagyon nem is izgultam. Mert tudtam, hogy az félig meddig vagy elrontsa, vagy elsietem.
De... Az izgulás?
Hát igen. Mert például voltak páran, akiknek látszódott, hogy nagyon kocog a foguk, meg nagyon rezgettek, remektek.
Ehhez képest te?
Hát én azért nem annyira izgultam, de azért én is egy kicsit izzadott a tenyerem, de azért nem izgultam annyira.
Amikor készültél, ezt az időszakot hogy tudnád leírni? Minden nap tanulgattad, mondogattad a verset hosszú ideig, vagy elég volt egyszer-kétszer leülni, átolvasni, megérteni, megtanulni, és ment is, mint a karikacsapás?
Hát én már néztem a YouTube-ról, mert a YouTube-ról kerestük ki, és ott már hallgattam, és aztán apukám lefénymásolta, és úgy majd mondogattuk. Ugye nagyon sokat hallgattam, és akkor már úgy belemászott a fejembe.
Volt egy nagyon érdekes technikád, amivel ellenőrizted, hogy jól mondod-e. Ugye az okostelefonok világa lehetővé tette azt, hogy lefilmezd magad, vagy édesanyád lefilmezzen, és akkor visszanézd, hogy na, ez, amit te úgy gondolod, hogy jó, hogyan is néz ki külső szemmel, ugye?
Hát igen, anyukám levideózta, és utána megnéztem én is, hogy milyen, meg hogy mit kell változtatni, és így.
Úgyhogy egész egyszerű volt.
Hát igen.
Elmondod nekünk a verset?
Igen. Vesztergom Andrea, kis testvérem született. Nem is olyan régen volt, hárman éltünk, egy család. Apa, anya dolgozott, s én voltam az iskolás. Egyik napról a másikra történt az a furcsaság. Kólya szállt a házunkra, s itt hagyott egy kisbabát. Mégsem értem, hogy lehet. Talán tudja majd anya. Gólya hozza a gyereket, s lapta mégis a hasa. Azt mondják a kis testvérem. Elhiszem, ha akarom. mit szeressek? Na de kérem, egy ordítozó csomagon. Feje piros, haja kevés, ezer pici ránc a bőre, nem érdekli csak az evés, alunni sem lehet tőle. Ráadásul nagymamával, kinek szeme fénye voltam, alig játszom mostanában, a kis ágyhoz rohan nyomban, rámosolyog minden felnőtt, dicsérik a rokonok, nézik mindegy főszereplőt, én meg sehol sem vagyok. Egyre azon elmélkedem, vajon anya mit is szólna, hogyha holnap megkérem én, vigye vissza őt a gólya. Hol is van a gyerekszoba? Utoljára meglesem. S elámultam, mert a baba rám mosolygott kedvesen. Milyen apró, s nem is csúnya, pici keze integet. Próbáljuk meg mégis újra, s jó testvéred lehetek.
Köszönöm nagyon szépen. Mit tervezel? Megnyered a megyeit is?
Hát nem tudom igazából, azt ott a sors dönti el. De hát hogyha eljutok a országosra, hát akkor örülni fogok, de akkor is fogok örülni, hogyha nem jutok át, mert azért nagy volt nekem, hogy odáig eljutottam, mert még nagyon versenyeken nem jutottam el így a megyeire.
Sok sikert kívánunk neked a továbbiakban. Bakó Klaudiát hallottátok.
Se ide, se oda.